Olyan szalagcímek jelentek meg a magyar sajtóban, hogy fertőzött az idei búzatermés, veszélyben az idei búzatermés, akár az egyötöde is fertőzött lehet, és hogyha egy kicsit elmerülünk a cikkek tartalmában, akkor azt a kifejezést is megtaláljuk, hogy fuzárium fertőzésről van szó, de mi ez pontosan? Hogy a laikusok is érthessék, hogy mi ez?
Hát a fuzárium fertőzés egyik betegsége a gabonaféléknek, mert nem csak a búzán jelentkezik ez, egyébként kukoricán is. Ugye a búza elsősorban azért kerül homloktérbe, mert közvetlen emberi fogyasztású, bár nyilvánvaló, hogy a kukoricát pedig az állatok fogyasztják, és azokat pedig az ember, tehát egy transzferen keresztül azért közvetlen kapcsolatban vagyunk ezzel is. Nos, tehát betegség, méghozzá a gabonának, vagy még szűkebbre véve a kenyérbúzának, legalább 5-6 olyan betegsége van, amely nem újszerű, amióta gabonát termelünk, azóta ezek ismerősek. A betegségek különböző időszakokban a súlyuk változik, például van 3 rozsda betegsége, lisztharmat és a fuzárium, és mostanság a fuzáriumról valóban sokat lehet hallani. Én magam is egy közismert nívósnak mondott heti lapunkban olvastam az elmúlt napokban rendkívül. Hát azért mondom, hogy hatásvadász, mert sajnos a magyar az nagyon szeret beszélni a rosszról, és ha valaki egyszer ezt felkapja, ezért hát a médiára egy kicsit én ráncolom a homlokom, hiszen egyik riporter a másik után, és mindenki valami újat szeretne mondani, mert ez az előbb említett heti lap is úgy van beharangozva, hogy szakembereket kérdeztek meg, de ahogy átfutottam a cikket, talán 2 szakemberről volt ott csak szó. Tehát fontos azért erről beszélni. A fuzárium az egy gombabetegség, amely a búzának a szemtermését károsítja. Amennyiben ez a gomba, még a köznép is tudja, hogy a gomba az hífa, az egy szövedék, ami behatol a szembe is, és ha ez behatol, akkor termelhet egy bizonyos vegyületet, vagy több válfaja van ennek, úgy mondjuk, hogy toxinok, fuzárium többféle toxin termel, és a toxinról már mindenki tudja, hogy ez nem egy jó dolog. A toxinok károsíthatják azt a szervezetet, amely elfogyasztja, most itt beszéljünk akkor az emberről, közben a tápcsatornáját, de hormonhatása is lehet, mutagén hatása is lehet, karcinogén is lehet. Persze többféle toxin van, mint T2, DON, zearalenon, csak ezek a legismertebbek, amelyet egy búzával kapcsolatban szoktak emlegetni. És bizony ennek negatív hatása lehet, de a betegség az nem most jelentkezett az elmúlt 1-2 évben, hiszen az én kiváló kordonos kollégáim, Mesterházi akadémikus úr szinte egész életét a fuzárium betegségre fordította, gabonafélék fuzárium betegségére, és egy 50 éves pálya az azt jelenti, hogy azért ők meglehetősen sokat tudnak róla, és már a őt munkáját folytató dr. Tóth Beáta kolléginám is legalább 20 éve foglalkozik ezzel, tehát nem mondhatjuk azt, hogy egyik pillanatról a másikra, ahogy ezt szokták mondani, ránk rúgta a fuzárium az ajtót. Közismert az, hogy régóta jelentkezik. Azért nagyon fontos, hogy az elmúlt időszakok, tehát itt az elmúlt 15-20 évről beszélek, kicsit olykor-olykor csapadékosabb. A csapadékot elsősorban május-júniusra értem időjárása, és a kicsit felmelegedett idő, amiről mindenki azért tud, hiszen 2000 óta eléggé forró nyaraink vannak. A kettő együtt párásabb idő és meleggel párosulva ez a fuzárium szemfertőzésnek, hát a búzának a szemét fertőzi, és ennek a betegségnek a kellemetlensége az, hogy amikor már látjuk, akkor nem lehet ellene védekezni. Egyébként helyesebben védekezni lehet, csak a hatékonysága rendkívül alacsony, azt lehet mondani, hogy semmi, tehát hamarabb kell védekezni, a szakemberek természetesen pontosan tudják, ezek kalászolást követő helyesebben, amikor virágzik a buza, az azt követő egy hét után célszerű ellene védekezni. Persze a gazdák sokszor úgy vannak, és ez a pénztárcával is összefügg, hogy hát nem tudom én, hogy lesz-e idén fuzárium járvány, és amennyiben a technológiát nem tartják be pontosan, akkor lemondanak a védekezésről, és amikor már látják, mondjuk június közepén, hogy igen, a betegség egyre inkább előre tör, már akkor a kalászokon látszanak ilyen drapos elszíneződések, ha kicsit a szakember közelebb megy, akkor leveszi a kalászon a pejvágat, akkor ott már bizonyos rózsaszínes hífákat, ugye a gomba szövedéket nevezzük szaknyelven hífának, azoknak egy ilyen rózsaszínes lilás szövevény, akkor már késő védekezni, akkor már csak különböző módszerekkel csökkenteni lehet a kárt.
És mi történik ilyenkor? Learatják az egész táblát, vagy azt a részét nem is aratják le, vagy hogyan lehet elválasztani, hogyha nem az egész egy adott területen, nem az egész termés fertőzött fuzáriummal?
Nyilvánvaló, hogy itt táblákról, jelentős méretekről lehet beszélni, hiszen Magyarországon közismert az utóbbi 10-20-30 évben, hogy körülbelül 1 millió hektár buzát termelünk. Ez egyébként a magyar vetésterületnek mintegy egy ötöde, tehát igen jelentős terület. És attól függően, hogy az országban milyen mikroklíma helyesebben, hiszen mindenki tudja, hogy sokszor Dunántúlon teljesen más az idő, mint a Dunatisza közén, vagy éppen Borsodban, vagy Szabolcsban. Így tehát a betegség is jelentkezhet lokálisan is. Nagy járvány esetén ez az idei év, azt lehet mondani, hogy országos volt, bár a Délalföldöt egy kicsit, tehát Csongrád megyét, Békés megyét egy kicsit erősebben sújtotta, mint a többit, de azt lehet mondani, hogy ebben az évben országos probléma volt, valamikor ez nem, abból adódóan, amit már előbb említettem, hogy a páratartalom hőmérséklet, és nem mindig mindenhol van például eső, tehát ezzel is összefügg. Nyilván ezeket a táblákat learatják. Egy nagyon fontos, és ahhoz az adalékot mondanék, amit lehet olvasni, vagy lehet hallani mostanában, hogy tényleg milyen óriási probléma van, és a 20% a mások szerint egyharmada fuzáriummal fertőzött. Hát az első és legfontosabb az, hogy amikor learatja a gazda a termést, akkor ezt célszerű fuzáriumtoxinra bevizsgáltatni. Kétségtelen, hogy ennek is költségvonzata van, de ma már valamire való malom, és a malmok, amelyből azért nincs olyan óriási, hiszen a hatalmas kapacitású malmok vannak Magyarországon, általában ők megmintázzák a beszállított terményt, és attól függően teszik megfelelő tárolóba, illetve attól annak megfelelően vásárolják fel. Amennyiben esetleg túlzottan fertőzött a termés, akkor talán még fel sem vásárolják. Tehát azért fontos ezeket hangsúlyozni, hogy azért az ellenőrzés akár országosan, tehát a NÉBIH, vagy pedig a malmok, amelyek felvásárolják a terméket, előrelátással ők azért próbálják már a problémát kiszűrni, és amennyiben a határértéket csak kevéssé meghaladja a toxinfertőzés, vagy a toxintartalom, mert a toxin tartalom, tehát a fertőzés következtében alakul ki a toxin, akkor még számtalan megoldás van arra, hogy ez ne kerüljön a fogyasztók asztalára. Többek között ezt elkülönítik, amennyiben nem olyan lényegesen fölötte van a határértéknek, akkor lehet ez természetesen állati felhasználása, a feldolgozás során is lehet. Ugye nem véletlen alakult ki a malmászatban az őrlés, hiszen bár súlyos fertőzés esetleg az egész maga is érinteti, de azért fontos az, hogy elsősorban a szemtermésnek a külső részén vannak a jelentősebb, lehet mérni jelentősebb toxintartalmat. Ebben az esetben felhívnám a figyelmet arra, hogy a malmok általában a magnak a külső részét leőrlik, tehát ez elmegy korpába, tehát ilyetén módon is csökkenhet, és ha már így megmérik a toxintartalmat, akkor nagyon gyakran ez már a határértéken belül lehet. A határérték egyébként meglehetősen precíz és pontos több évtizede európai harmonizáció alapján is, de a magyar értékek még az Európai Uniós időszak előtt talán még keményebbek, szigorúbbak voltak, mint az EU-s szabványok. Tehát mérés, ellenőrzés, malmászat, tisztítás, mind-mind olyan dolog, elkülönítés, nem használjuk fel, ami azt az általános kétségbeesést, hogy minden fertőzött, és akkor mi jut most az asztalra, ez azért meglehetős kritikával kell fogadni, és lehet tenni ellene. És nagyon fontos az, hogy azért a magyar termésátlag az körülbelül kétszerese, háromszoros annak, amit kenyér céljára felhasználunk, tehát ez is azt mutatja, egyrészt olyan célra, takarmányozási célra, netalántán, ugye az égetésről nem szívesen beszél az ember, de ha netalántán annyira fertőzött az anyag, akkor még ilyen elkülönítés van, tehát ez nem azt jelenti, hogyha a fuzárium fertőzés megjelent, hogy innentől kezdve nincs megoldás, nincs védekezési lehetőség.
Mi a helyzet, ha már a korpát említette, mondjuk az olyan béksüteményekkel, amik használnak korpát, korpás kifli mondjuk ilyen szokott lenni, vagy a teljes kiörlésűvel, hogyha fertőzött egy búza, akkor abból semmiképpen nem készülhet ilyen?
Igen, így van. Említettem, hogy a malmok ezt mérik, aki felhasználja, aki lisztet vásárol, az jó, ha erre rákérdez, hogy milyen toxinvizsgálat volt. Nyilván az ár is ennek megfelelő. Tiszta dolog az, bár mostanában elterjedt a teljes kiörlésű termékeknek a piaca, meglehetősen kibővült. Nyilvánvaló, hogy teljes kiörlésnél egy kicsivel, nem kicsivel, sokkal precízebbnek kell lenni, már az előbb említett dolgok miatt, hogy búzaszemnek a külső része az igazán fertőzött. Na most, ha teljes kiörlésű a termék, akkor nyilvánvaló, hogy ebben benne van a teljes magnak az őrleménye. Tiszta dolog, vizsgálni kell, és csak akkor használják fel a pékségek azt a lisztet ilyen termékekre, amennyiben a toxintartalom ezt megengedi.
De abból, amit mond, akkor jól fordítom le, hogy a hallgatóink bízzanak abban, hogy ami oda kerülhet egy pékség polcára, az már annyi vizsgálaton ment át, hogy nyugodt szívvel elfogyaszthatjuk.
Igen, én azt hiszem, hogy így nyugodtan mondható, hiszen azon túl, hogy a malmok, a pékségek figyelmet fordítanak arra, hogy milyen lisztet vásárolnak honnan. Ez is a legtöbb esetben azért a figyelmes felhasználónak fontos tulajdonságok kell legyen, hiszen nem adhok vásárolnak általában megfelelő helyről, megfelelő garancia mellett. A garancián most értsünk toxinvizsgálatot is. Természetesen még a pékség is, amely a lisztet felhasználja, végezhet ilyen vizsgálatot, még ha ő nem is akkreditált labor, tehát nem hivatalos, de azért ellenőrizni azt, amit felhasznál, erre is lehetőség van. Tehát ezek azért mind-mind azt mutatják, hogy nem kell azért annyira megijednünk. Természetesen azok, akik fennakadnak valahol valamilyen vizsgálaton, most akár termelő, akár pedig valamilyen malom vagy lisztermék, hát azok ellen a NÉBIH, mint ahogy azért az újságokban azt is olvassuk, hogy a NÉBIH fokozott ellenőrzést hajt végre. Ez azt jelenti, hogy mindazokat az ellenőrzéseket, amit említettem, a NÉBIH még kontrollálja, és ezek azért arra adnak lehetőséget, hogy a veszély az nem akkora, mint ahogy ezt úgy elképzelhetnénk.
Azt, ha már a beszélgetés elején is említette a médiát és a szalagcímeket, én is azért kezdtem úgy a beszélgetést, hogy milyen szalagcímek vannak, mert az a beszélgetésünk célja, én azért kerestem meg önt, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, nézzünk mögé ezeknek a cikkeknek, hogy valójában van-e akkora veszély, vagy nem. Úgyhogy én nem felülni akartam még erre a vonatra, hanem inkább a segítséget kérni az ügyben. Mi történne mégis akkor, hogyha valaki fertőzött búzából készült terméket, kenyeret fogyasztana el? Ezt valamiféleképpen érezné a szervezetén? Tehát ha mondjuk csak ilyen búzából készül, és valami úton módon kikerülve az ellenőrzéseket oda kerülne valakinek az asztalára ilyen lisztből sütött kenyér, akkor az érezhető-e a fogyasztó részéről? Akár ízben, szagban, állagban, hatásban?
Igen, hát ez ízben, mivel esetlegesen jelentősen fertőzött gabona is relatíven kevés toxin tartalmaz, mármint határérték felett veszélyes, de ennek ízén a terméknek ennek nem nagyon lehet érezni, mondhatnám egyáltalán nem. Én magam még nem kóstoltam, de attól tartok, hogy kevés olyan kollega van, aki toxinfertőzött kenyereket vagy péksüteményeket kóstolgat, de nem lehet ezt érezni. Viszont kétségtelen, hogy emésztőszervrendszeri azonnali reakciók. Tehát ez néhány órán belül tápcsatornai problémák jelentkezhetnek. Ez még az egyszerűbb dolog, de korábban már említettem, hogy egyéb élettani funkciók is lehetnek. Körülbelül 10 éve, vagy talán még több is, hogy egy humán vizsgálat játszódott itt le Szegeden a klinika és a mesterházi akadémikus kollégám körén érintve, és egy fiatal kislánynál, akinél még menstruációnak nem kellett volna jelentkezni, a vizsgálatok azt derítették ki, hogy feltehető, fertőzött műzli fogyasztása válthatta ki azokat a problémákat, tehát a tápcsatornai dolgokon túl például a szexuális hormonokat is érinthetik a toxinoknak a károsító hatásai. Az is nagyon fontos, hogy különböző toxinok vannak, és különböző toxinoknak különböző hatásai vannak, és évjáratonként hol egyik, hol a másik toxin az, amely esetleg túlsúlyban van, és harmadsorban pedig egyéb élettani funkciókban bizony kellemetlenebb mutációk, ami azt jelentheti, hogy olyan szervrendszeri elváltozások alakulhatnak ki néhány év múlva. Ezeknek a toxinoknak igen jelentős hatásoknak igen jelentős irodalma van, tehát mind az orvosi szakma, mind pedig egyéb élettani vizsgálatok ezeket jól ismeri, de a kérdésre az a válasz, hogy közvetlenül ízen nem, viszont emésztőszervrendszeri rendellenességeknél már esetleg erre fel kell figyelni, de természetesen azonnal szakorvoshoz kell fordulni, hiszen egy enyhe hasmenése sokkal inkább van az embereknek egyéb más termékektől, őszintén remélem, nem pedig azért, mert toxinos terméket fogyasztottak, kiflit vagy kenyeret.
Hogy említett ezt a határértéket. Egyrészt mit gondol erről, hogy ez elegendő-e, ez a határérték? És lehet, hogy nagyon laikus a kérdés, de megkérdezem, mert szerintem a hallgatókban is felmerülhet, hogy egyáltalán miért nem lehet elvárás az, hogy egyáltalán ne lehessen ilyen fuzárium vagy más fertőzés a búzában, akármekkora mértékben, tehát hogy az teljesen tiszta legyen.
Nem hallottam még, de ez elvileg természetesen lehetséges, sőt vannak olyan évjáratok, amikor egyáltalán nincs fuzárium fertőzés, és ez nem kell azt gondolnunk, hogy minden évben állandóan toxinfertőzött lisztet fogyasztunk, szó sincs erről. Egyes években ez kiugró, tehát még olyan lisztről nem hallottam, hogy azzal reklámoznák, hogy toxin free, hiszen ugye glutén free termékeket, gluténmentes termékeket például lehet látni és forgalmaznak és a többi, de ez még egyszer hangsúlyozom, évjárat és évjárattól függ, és vannak olyan évek, amikor egészen biztosak lehetünk, sőt a vizsgálatok azt mutatják, hogy egyáltalán nem mutatható ki toxin, tehát a határértéknek még kisebb része sem, tehát nem kell azért túlzottan megijednünk, hogy állandó toxinnyomás alatt vagyunk. Viszont azok az évek, amikor a fuzárium betegség jelentkezik, akkor nagyon oda kell figyelni, ellenőrizni kell, tisztítani kell, hiszen nem említettem ott, amikor azt a részt beszéltük, hogy learatják a termést, azért tudni kell, hogy a igazán fuzárium szemmel fertőzött szemek, azok nem szépen kell kiteltek, tehát a tisztítás során, akár a kombájnban, akár pedig amikor a malomban bekerülnek, már a rostákon, azok a szemek, amelyek nagyon erősen fertőzöttek, azok kiesnek. Na most, ami fent marad, azok okozhatnak esetleg problémát, tehát gondos feldolgozás során már egy fertőzött évben is csökkenthető az a veszély, amit esetleg a táblán úgy ítélünk meg, hogy igen erős a fertőzés, tisztítással, körültekintő tárolással, hiszen az is nagyon fontos, hogy egy ilyen évben, mint például az idei, a tárolásra különösen figyelni kell, hiszen ne legyen nedves, párás körülmény a tárolóban, mert ha az van, akkor ott még fokozódhat, tehát csökkenthetőek ezek a veszélyek számtalan oldalról.
És akkor beszéljünk még a jövőről, mondjuk következő évben hogyan kerülhetnék el a gazdák, a termelők azt, hogy kevésbé érintse a fuzárium fertőzés a buzájukat?
Hát igen, ennek számtalan lehetősége van, és most, amikor már vége van egy tenyészidőszaknak, és éppen most kezdődik a következő, tehát amit 2020-ban fogunk aratni, számtalan lehetősége van a gazdálkodónak. Hát az első az, hogy be kell tartani egy szakemberek számára jól ismert vetésforgót, tehát lehetőség szerint búza után búzát nevessünk, de ennél még kritikusabb az, hogy kukorica után búzát nevessünk, különösen akkor, ha az a kukorica mondjuk ebben az évben fuzáriummal fertőzött volt, mert akkor a következő évben egészen biztos, hogy az utána következő búza, amennyiben az időjárási körülmények kedveznek, nagyobb veszélynek van kitéve. Ezen túl azonban ott van a fajtaváltás is, hiszen a mi fajta választás lehetősége is, hiszen valamennyi vetőmagház, így a Gabonakutató Kft.-nek is a fajta szortimentjébe felhívjuk a figyelmet arra, hogy melyik az a fajta, aki fuzárium problémával küzd, vagy fuzárium fertőzéstől fél, hogy mely fajtákat válassza, ahol a még nagy fertőzés esetén is lényegesen kisebb a kockázata, tehát fajtákat ismerni kell, ez a katalógusokban, fajta bemutatókon erre kitérnek, aki ezután érdeklődik, az pedig kérdezzen rá, mert ma Magyarországon több mint 150 búzafajta között lehet választani, és nyilvánvaló egy igényes termesztőnek ilyen alapon is kell szelektálni a kínálati piacból, hiszen senki sem kényszeríthető arra, hogy egy fuzáriummal szemben fogékony fajtát vegyen meg. Tehát a termesztőknek igenis nyitott szemmel és nyitott füllel kell járni. Szintén nagyon fontos, ha már a fajtát kiválasztották, ha olyan év van, hogy nagy valószínűséggel esős, május és június várható viszonylag meleggel, akkor viszont feltétlen védekezzen. Ezt a termelők tudják körülbelül a kalászhányás követő 10 nappal, 2 héttel. A technológiába be kell illeszteni a vegyszeres védelmet. Ha ezt rendesen permeteznek, akkor lényegesen csökkenthető a fertőzés, és annak a következménye, azaz a toxin fertőzött szemtermés. Sőt, itt is intézményünkben egy hosszú évek során mesterházi kollégái kifejlesztettek egy olyan permetezési technológiát, amikor nem fölülről permetezzük a kalász, mert ugye láthatjuk, hogyha fölülről permetezzük, akkor oldalról kevéssé kapja meg a kalász a védelmet. Olyan fúvókákat fejlesztettek ki a növényvédő gépekre, hogy oldalról permetezzen, tehát technológiai újdonságok is vannak, amivel a fertőzés csökkenthető, és ezután következik még mindaz, amit már említettem, hogy a feldolgozás során az ellenőrzésből adódó tisztítások, elkülönítések, és a többi, és a többi. Tehát számtalan, az egészen a fajtától a feldolgozásig számtalan olyan lehetőség van, ahol ki tudjuk védeni ezt a betegséget.
Ennyit a betegségről, de ha már említette a 150 különböző féle búzát, ami Magyarországon most elérhető és használják a gazdálkodók, akkor ide még egy kérdést hagyd tegyek föl. A 150 közül tudna olyat mondani, ami a legjobb, tehát ami a legellenállóbb, vagy mindegyikkel kell valamilyen kompromisszumot kötni a gazdálkodónak. Kisebb a hozam, de ellenállóbb, de csapadékigényesebb, szóval valami mentén el kell dönteni, nem lehet kiemelni egyet, hogy na ez a persze, tuti búza?
Persze. Mindenki a maga lovát dicséri. Így tehát azok a cégek, akik forgalmaznak vetőmagot, ők mindig a saját fajtáikat dicsérik. Meg kell mondani őszintén, hogy ez esetleg velünk is így van, és azt hiszem, hogy egy abszolút emberi attitűd, hogy így viselkedünk, de a dolgot még nehezíti az, hogy a választásnál nem csak erre a betegségre kell gondolni, hanem még legalább 14-15 tulajdonságra. Említettem korábban, hogy a fuzáriumon kívül még legalább 3-4 olyan betegség van, amire figyelmet kell fordítani egyéb okok miatt. Azon túl ugye a termelőknek, és ez megint a magyar embernek egy ilyen káros tulajdonsága, hogy a mennyiség, a termés mennyiség, hogy hány tonnát termet, mert egymás között meg országosan tudnak ilyetén módon versenyezni, büszkélkedni, és általában általában a magas termés az egyes esetekben például fuzárium fertőzéssel járhat, ezért a meglévő fajták közül a termelőnek ki kell választani. Nem csak fuzárium, egyéb-egyéb okokat is figyelembe véve, és ekkor már az a 150-200-as fajta választék, az eléggé leszűkülhet, és az is lehetséges, hogy Miskolc környékén egy termelő teljesen más fajtát választ, mint Pécs környékén, éppen az eddig már elhangzott dolgok miatt.
Ön és a családja szokott egyébként kenyeret, péksüteményeket, ilyesmi élelmiszereket fogyasztani?
Természetesen, hiszen az alapélelmezés, és én magam is fogyasztok műzlit. A teljes kiörlésű termékeknek én magam nem vagyok olyan nagy híve, de a feleségem például igen, tehát természetesen én magam ismerve azt, hogy azért több oldalról nagyon komoly kontrollálás van, nem félek attól, hogy a magyar kenyerek igen komoly toxinfertőzésnek lennének kitéve. Imittam ott esetleg elcsúszhat egy-két tétel, reméljük, hogy ilyen nincs, de azért nagyon fontos az, hogy a mai ember már nem fogyaszt annyi kenyeret, mint például édesapám, aki még a túrós tésztához is kenyeret. Az a néhány szelet kenyér, amit ma elfogyasztunk, ha feltételezzük azt, hogy határérték körüli toxin fertőzés van, akkor is ez lényegesen kisebb veszély, mint például az előttünk járó generáció, akik tényleg édesapáink nagyon sok kenyeret fogyasztottak. Ma már a magyar ember is lényegesen kevesebb kenyeret fogyaszt, mint a korábbiak. Egyébként pedig, hadd említsem meg, hogy egy felekezeti műsorban, református rádióban talán fontos felemlíteni azt, hogy ezek a betegségek, nem csak a fuzárium, egyéb más is, a Biblia is megemlíti. Már az Ószövetség, vagy ha gondolunk a zsidó-keresztény kultúrára, tehát a Tóra Mózes 5. könyvének a 28. részében találhatjuk azokat az intelmeket, amelyek kevéssé szeretünk szembenézni, de azért nagyon fontos, ha a 5 Mózes 28-at kinyitjuk, akkor bizony ott láthatjuk, hogy amennyiben az Úrnak a dolgaira nem hallgatunk, akkor az Úr bizony megengedi a forróságot, az aszályt, a szárazságot, a sok egyéb dolgot is felsorol meg a Biblia, és a gabona rozsdát is, mások, azt hiszem a Károli fordításban gabona ragyának olvashatjuk ezt, és ez teljes mértékben beazonosítható például a fuzáriummal. Tehát a hívő embereknek azért egy kicsit el is kell, sőt, nagyon fontos elgondolkodni ezeken a mózesi intelmeken, hogy amennyiben az Úrnak a dolgait elhagyjuk, az Úrnak a szavát figyel, ma pedig látnunk kell azt, hogy társadalmi szinten, még hívő gyülekezetek szintjén is, azért bizony-bizony az Úrnak a dolgait, intelmeit, szavát eléggé szőrmentén kezeljük, így tehát nem véletlen, hogy ezek a betegségek előfordulnak, de az Új Szövetségben Lukácsnál és Máténál is olvassuk, Keresztelő János, amikor Jézusról beszél, azt olvashatjuk ott, hogy a gabonát csűrébe takarja, mármint Jézus Krisztus, a pejvát pedig megégeti. Nos hát, ennek közvetlen értelme is lehet. Elsősorban bibliai szempontból a átvitt értelem a fontos, hiszen Jézus a megváltottjait, mint egészséges gabonát említi. Itt Keresztelő János a pojvát megégeti. Nos, az a pojva, a beteg szem, amit, mint említettük korábban, kiszelektálhatnak a molnárok, a termelők, és ez elégettetik. Tehát ezek nagyon fontosak, tehát mind az Új Szövetség, mind pedig az Ószövetség azért a betegségekről, hogy minek a következményei ezek, és azért kérném is a hallgatóságot, hogy 5 Mózes 28-at lapozza fel és olvassa el, hiszen az Úrnak a dolgai azok a mai napig is érvényesek, és ezeket tapinthatjuk, érzékelhetjük. Ezekért lelki oldalról is nagyon-nagyon sokat tehetünk, hogy egészséges termény kerüljön az asztalunkra.